folytassuk Isten tiszteletünket, és a 312. dicséretünk első, második és harmadik versét énekeljük. A 312. dicséret első három versét énekeljük. A harmadik vers éneklése alatt kérem a gyermekeket, hogy menjenek el a gyermek Isten tiszteletre, ami egyúttal majd próba is lesz, főpróba lesz, amivel készülnek a ma délutáni karácsonyi ünnepünkre, és miután ott a teremben is elgyakoroljátok majd ezt szerepet, meg felkészültök, utána majd az Isten tisztelet, utána is próbálunk kicsit rövidebbre fogni, ide jöttök, és itt a helyszínen is tudtok majd gyakorolni. Tehát most eléneklünk két verset, és a két vers után mehettek majd el a Hanna néni vezetésével. A 312. dicséretünk így kezdődik. Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található a Lukács evangéliumban. Annak is az első részében a Zakariás és Erzsébet története, az első fejezet 5. és azt követő verseiből olvasom az igét. Heródesnek, a Júdea királyának idejében volt egy Zakariás nevű pap, az Abia rendjéből, és a felesége pedig Áron leányai közül való volt, a neve Erzsébet. És mind a ketten igazak voltak az Isten előtt, akik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben feltehetetlenül jártak. És nem volt nekik gyermekük. Mert Erzsébet meddő volt, és mind a ketten már idős emberek voltak. Történt pedig, hogy mikor ő rendjének sorában éppen a papi szolgálatot végezte az Isten előtt, és a népnek egész sokasága imádkozott kívül, neki megjelent az Úrnak angyala, odaállván a füstölő oltár jobbja felől. És láttára megrettent Zakariás, és félelem szállta meg őt, és mondta az angyal neki, ne félj, Zakariás, mert meghallgatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül neked fiad, fiat, s nevezed az ő nevét Jánosnak. És nagy lesz az Úr előtt, és betelik Szentlélekkel, és az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, és ő előtte fog járni az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, segíts arra, hogy most semmi másra ne gondoljunk, csak arra, amit Te mondasz nekünk. Ne engedd, hogy szétszóródjon a mi figyelmünk, a mi gondolataink, ne szaladjanak jobbra-balra, hanem tudjunk rád koncentrálni, figyelni, hogy mit üzensz nekünk, hiszen azért jöttünk ide, hogy meghalljuk, mi a Te szavad. Urunk, köszönjük, hogy nagyon jól ismersz bennünket, tudod, honnan jöttünk, milyen terheket hordozunk, mi az, ami nehézé teszi a napjainkat, és köszönjük, hogy mindezeket Te neked elmondhatjuk. Köszönjük, hogy van nekünk bizalmunk irántad, bennünk van a hozzád járuló bizodalom lelkülete, azért most hozzád jövünk, és mindent leteszünk Te előtted. És közben kérjük, hogy adj bölcs tanácsokat, irányíts gondolatainkat, és vezess bennünket a Te útaidon. Adj nekünk engedelmes szívet, hogy amit mondasz, azt tudjuk követni. Köszönjük, hogy miközben az ígére hallgatunk, közben jobban megismerhetünk Téged. Köszönjük, hogy így kijelented magadat nekünk, hogy egyre többet tudjunk belőled, a Te ismeretedből, a Te ígédből, gondolataidból, terveidből. Köszönjük, hogy bennünket erre méltattál, hogy nekünk elmondod a Te gondolataidat, és ezért irányítottad úgy az életünket. És így most itt vagyunk, eljöttünk, és keresünk Téged. Köszönjük, hogy azt mondtad, hogy akik Téged keresnek, azok meg is fognak találni. Urunk, hozzád hozzuk a betegeinket, és imádkozunk értük, hogy legyen nekik orvosuk, enyhíts bajukat, testüket, lelküket, enyhítsd a fájdalmat, a szomorúságot és a csüggedést vedd ki a szívükből. És látod, Urunk, a mi életünket, hogy mi is hordozunk sok különböző betegséget magunkban, hogy legyél mi nekünk is erősítünk, gyámolítunk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk így az életünket. Imádkozunk, Urunk, azokért is, akik most nincsenek itt az Isten tiszteleten, de a televízió képernyője előtt részesednek ezekből az áldásokból. Te látod, Urunk, hogy mi történt velük, mi foglalkoztatja őket, mi az, ami nehéz. Ha tudják, mindezt Te neked letenni, és legyél közel hozzájuk. És Urunk, hogyha öröm van a szívükben, és öröm van a mi szívünkben is, mert nagy dolgot cselekedtél, ne engedd, hogy hálátlanok legyünk, és elfeledkezzünk a Te jó téteményeidről. Azért most advent 4. vasárnapján, amikor már közvetlenül a karácsony előtt vagyunk, karácsony küszöbén, akkor magasztalunk Téged, dicsérünk és áldunk. A Te sok jóságodért, hogy elkészítetted az Úr Jézus eljövetelét, és hogy eljött erre a világra, hogy éljünk általa. Az ő nevét kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Készüljünk az ige hallgatására ének szóval, és a 301. dicséretünk első versét fogjuk énekelni. A 301. dicséretünk első verse így kezdődik. Új világosság jelenik. fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a Lukács evangélium első részében, a 67., 68. és a 78. versekben. És Zakariás, az ő atya beteljesedett Szentlélekkel és prófétát mondván, áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Áldott a mi Istenünk az ő nagy irgalmasságáért, amelyen meglátogatott minket a naptámadat a magasságból. Meglátogatott minket a naptámadat a magasságból. Testvérek, nagy örömmel vagyunk együtt most advent 4. vasárnapján, ebben a csendes órában. Adjon az Isten nekünk egy mély belső csendességet is a szívünkben, hogy meghalljuk az ő csendes, kedves szavát. Amikor ezt az érdekes részt, roppant izgalmas történetből származó néhány verset hallottuk, akkor az első és a második felolvasás között 9 hónap telt el. Tehát 2 olyan részt vettem, amelyik 9 hónappal előbb és utóbb hangzott el. Egy idős házaspár szájából, illetve a családfő szájából. Zakariásnak hívták a férfit, és Erzsébetnek a feleséget. Nagy bánatuk az volt, hogy nem született gyermekük. Pedig mennyit imádkoztak, mennyit könyörögtek, hogy Isten adjon ő nekik gyermeket, de Isten nem adta meg nekik. És a történet arról szól, hogy Isten most mégis meghallgatja az imádságukat, ezt az angyal jelenti, és Zakariás ezt megtudja. Aztán 9 hónap múlva a gyermek megszületik, és a kisfiút Jánosnak nevezik, ő lesz Keresztelő János. Az egész meg úgy jön ide, hogy mindez közvetlenül karácsony előtt történt, tehát annak mint egy bevezetője. Másrészt pedig a Keresztelő János azért született meg, hogy ő legyen az Úr Jézusnak a hírnöke, előhírnöke, ő vezesse be az Úr Jézust a népnek. Ő mutassa be Jézust a népnek. Az egyiknek a történetnek a helyszíne, az első elhangzott szavaknak a helyszíne a templom, és 9 hónap múlva, amik elhangzottak, a második rész, ami a textuson volt, az pedig annak a helyszíne az otthon, a családi otthon. Egyik tehát a templomban, másik pedig az otthonukban történik, hangzik el, ahol mindkét helyen nagy dolgok történtek. Először nézzük meg, hogy milyen nagy dolgok történtek ott a templomban. Egyáltalán a templomban nagy dolgok szoktak történni. Nagy eseményeknek a színhelye a templom, hiszen ott szól az ige. Ennél nincs nagyobb, amikor Isten közli az ő akaratát, kijelenti az ő gondolatait mi nekünk. Ott példákat látunk, olyan példákat, akik nem csak hallják az igét, hanem meg is élik az Isten beszédét. Tehát nem csak úgy csinálnak, mintha keresztjének lennének, hanem valóban keresztjének, és hogyha ez így van, és hogyha ez jól működik, akkor ez kétszeresen felerősíti Isten beszédét. Láttam egy embert, aki úgy élt, nem csak mondta. Tehát nagy események színtere a gyülekezet, és ott van egy közösség, olyan embereknek a közösség, akik nem azért vannak együtt, mert anyagi hasznuk lesz abból, hogy most vasárnapra, vagy hétköznapra jönnek, vagy hogy az valami emberi előny származik ebből, hanem azért, mert valami belső vezérlése itt vannak. Ide hozta őket a Szentlélek. Tehát a templomban nagy események történnek, a legnagyobb események itt vannak. Valahol azt olvastam, hogy az egyház, a gyülekezet a világ világossága. Hogy az egyház, a gyülekezet, a Krisztus gyülekezet, a templom a világnak a napja. Kioltják ezt a fényt, sötétben marad a világ. Ha egy városban bezárnak egy templomot, ott olyan, mintha egy világító testet kioltottak volna. És ezt nagyon jól látunk, hogy így van, hogy mennyire a világosság, az életben levő egyetlen igazi világossága, Istennek a gyülekezete, a háza, a templom, akkor is, hogyha egy példát hozok, az elmúlt esztendőben, amikor az iskolai hitoktatás elkezdődött, akkor voltak, akik idegenkedtek ettől. Hogy mit keres az egyház képviselője az iskolában. Idegenkedtek tőle, pedig ez a legjobb. Ez azt jelenti, hogy a világosság, az Isten fénye bekerül valahova, ahol eddig ez nem ragyogott. Ez olyan, mint az Istennek a kinyújtott keze. Azt olvastam az Ézsaiás könyvében, hogy ismét kinyújtom az én kezemet az én népemhez. Másodszor is kinyújtom a kezemet az én népemhez, ezt mondja Ézsaiás 11:11. És én el tudom mondani, hogy Isten nem csak másodszor nyújtotta ki a kezét a mi magyar népünk felé, hanem már sokadszor kinyújtott, és most ismét kinyújtja Isten az ő kezét a mi magyar népünkhöz. Ilyen nagy dolgok történnek, hogy ott van az Isten népének adott világosság, akárhova is ér el ez a világosság és ez a kéz. Tehát nagy dolgok történtek ott a templomban, Isten igényét hirdette, Zakariás, és áldozatot mutatott be, a nép pedig imádkozott. Miközben a pap elvégezte a maga szolgálatát, ez egy ószövetségi papi szolgálat volt, ami különbözött a miénktől. De miközben ezt a szolgálatot végezte, Istennek szolgált közben a nép, imádkozott. Felfigyeltem erre, hogy milyen nagy dolog, hogy miközben ő végzi a maga feladatát, közben az emberek ott vannak, mint egy háttérben, és imádkoznak. Benn van a pap, és végzi a munkáját, a nép pedig kint áll, és imádkozik. És most is, miközben én végzem az én magam feladatát, és hirdetem az igét, tudom, hogy sokan imádkoznak. Hogy ti is imádkozó szívvel vagytok itt. Nagy dolgok történnek az Isten házában. És Isten szól, és adja az ő kijelentését. Mi nekünk úgy, hogy az igét adja, az Ószövetségben és annak a végén is úgy adta, hogy még néha angyal is megjelent. Az más világ volt, más idő volt, Isten sokszor, sokféleképpen szólott az atyáknak, most utoljára a fiú által szól, az ige által. De akkor még a kijelentésnek ilyen formája is volt, amit ez a Zakariás megtapasztalt. És most nézzük a történetet. Miközben végzi a maga feladatát ott a templomban, az Úr angyala megjelent ő neki, aki Gábriel nevet viselte. Az Úr angyala megjelent, ezek szerint van angyalok, van angyalvilág, nem csak ez a látható világ van, hanem van látható világ is, Istennek a világa. És amikor Isten különleges kijelentést akart adni az Ószövetségi időben, akkor angyal is megjelent. Olyannyira valóság volt ez, hogy még egész pontosan leírja azt is Lukács, hogy a füstölő oltár jobb oldala felől jelent meg az angyal. Tehát valóságosan megjelent ez az angyal. Az Isten világából megjelent valaki. Az emberek világában. Azt olvassuk a történetben, hogy Zakariás megrettent. Nem csoda, hogy megrettent. Hogyha egy angyalt látott, persze, hogy megrettent, hiszen az angyalok hatalmas erejűek. Nem úgy kell elképzelni, mint ezeket a Rubenszi képekkel levő kis pupok angyalkákat látnánk, hanem olyan angyalt, akiről azt mondja az egyik ószövetségi történet, hogy és kijött az Úr angyala, és az asszír seregből 185 ezer ember meghalt. Ilyen ereje van egyetlen angyalnak. Hát persze, hogy megrettent Zakariás, amikor megjelent neki az Úr angyala. Aztán azt mondja az Úr angyala, ő nekünk, hogy folytassam a történetet. Ne félj. Érthető, hogy miért mondja, hogy ne félj. És utána ezt mondja tovább. Meghallgatta Isten imádságait. Vagyis a személyes dolgaid megoldódnak. Isten megszánt téged, megkegyelmezett neked, és meghallgatta imádságodat, és gyermeked lesz. És ő lesz a János, aki majd megtelik Szentlélekkel az anyjának méhétől fogva, aztán, és sorolja tovább, hogy milyen nagy dolgok történnek majd ezáltal a fiú által, hogy majd sokakat megtérít, hogy az Illésnek a lelkét fogja hordozni, olyan erő lesz benne, mint az Illés lelke volt, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, és mondja tovább, tovább, és miközben ezt mondja, ezeket a nagyon nagy eseményeket emlegeti, felsorolja, közben feltűnik nekünk a szövegben valami még nagyobb. Valami különleges nagyság, ami minden emberi nagyságnál többnek tűnik. Mert bármilyen nagy események is ezek, amik történnek a keresztelő Jánossal, és nagyobbat nem is tudok elképzelni, hogy ilyen csodát ad Isten, ilyen teremtő Istenként gyermeket ad neki. És hogy ezek a nagy dolgok, amiket az a keresztelő János elvégez majd, hiszen ő a ószövetségi proféták közül a legnagyobb, azt mondja egyszer Jézus, és közben ebben a szövegben megjelenik valami roppant izgalmas és érdekes, ami azt olvasjuk, hogy még ennél is nagyobb, és a 17. versben ezt olvasom, hogy ő előtte fog járni. És a Károli fordítás, amit a legjobb fordítás, amit használunk, ez különösképpen kihangsúlyozza, hogy nagy őbetűvel írja. Tehát miközben beszél keresztelő János születéséről és ezekről a nagy eseményekről, amik a templomban történnek, megjelenik egy még nagyobb, ezt nagy ő betűvel kell írni. Itt egy különleges személyről van szó. Tudnék azt mondja, hogy aki most meg fog születni, ez a keresztelő János, ez ő előtte fog járni. Egy személyről van szó, akihez viszonyítjuk ettől kezdve a dolgokat. Egy személyről van szó, akitől függ majd az egész élete és az egész szolgálata. Egy személyről van szó, akitől függ majd mindannak az értelme, ami bekövetkezik. Egy személyről van szó, ő, akiért van ez az egész, és pedig nem más, mint a Jézus Krisztus, az Istennek a fia, aki majd le fog jönni erre a földre. Tehát summázva, keresztelő János, vagy bármely bibliai személy is, vagy történet, keresztelő János önmagában éve senki se lett volna, ha nem lett volna ez a nagy ő. Ha nem lett volna ő hozzá viszonyítva. A keresztelő János, a nagy teológus, a ragyogó szónok, az udvari prédikátor, a híres mártír, senki és semmi lett volna ő nélküle. Mert ő, az Isten fia, a Jézus Krisztus adta ő neki az életet, az életének értelmét, célját, tartalmát, örömét és boldogságát, szolgálatát, feladatát és a mártíromságot is. Testvérek, Jézus Krisztus nélkül semmink se lennénk. Jézus Krisztus nélkül, ami egész vallásos teljesítményünk, vallásos érzéseink, az adakozásaink, a templomozásaink semmit nem érnének. Jézus Krisztus nélkül az egész vallásosságunkkal, még a kávinista vallásunkkal is elmernék a nagy semmibe. Jézus Krisztus nélkül. Az csak pengő érc és zengő cimbalom. Ő, Isten fia az, aki értelmet ad mindennek, a mi életünknek is. És a mi karácsonyunk semmit sem fog érni. Az Isten szemében, az örökké valóság mércéjével mérve, ha Jézus Krisztus kimarad belőle. Tudnék most, amikor a karácsonyt ünnepelünk, akkor őróla van szó. És ebben a történetben ő a nagyobb, a több, a minden, akitől, akire nézve, és aki által van minden. Így legyen boldog, és teljes a mi karácsonyunk. És így legyen ami életünk is ő előtte egy értelmet nyert élet. És Keresztelő Jánosról is csak azért van szó, és azért fontos mi nekünk, mert ő lett az Úr Jézus Krisztusnak az útkészítője. Mert ő volt az, akiben Isten még utoljára szólt, és akivel kapcsolatban még újabb és újabb proféciák hangzottak el, erre majd kitérek, amik Jézus Krisztusról szóltak. Ez történt tehát a templomban. A másik nagy esemény, ami történt ezekben az időkben, az otthon volt. Ezek szerint nem csak a templomban történhetnek hatalmas dolgok, lelki vonatkozásban, hanem egy embernek a hajlékában is történhetnek nagyon fontos dolgok. Ez már 9 hónappal később van, amikor már megszületett a kis János. Zakariás ott áll, körül van véve a feleségével, a rokonokkal, sőt a szomszédokkal is. Érdekes, még a szomszédok is beleszólnak, hogy mi legyen a gyereknek a neve. Mondják, hogy megszületett a kis Zakariás, legyen Zakariás. Az öreg meg csak egy táblát kér. Ennek az a magyarázata, mindent nem mondhattam el, de hát otthon elolvassuk, hogy amikor megjelent neki Gábriel, akkor ő megnémult. És mondta neki Gábriel, addig nem is fogsz beszélni, míg meg nem születik a gyermek. Tehát egy táblát kér, mert eddig nem tudott különben beszélni, akkor is, amikor 9 hónappal korábban kijött a templomból az angyali jelenés után, fölemelt a kezét, hogy elmondja nagy retorikát, nagy beszédét, és csak a gesztusok, a gesztikuláció látszott, hang nem jött ki az száján, a népek csak ámult és bámult, hogy mi történt ezzel az Zakariás. És mint a 9 hónap letelik, és hogy mi legyen a gyereknek a neve, és az apa fogja eldönteni, hogy mi lesz a gyereknek a neve, és mert a szomszédok is beleszólnak, hogy legyen Zakariás, még az angyal azt mondta neki, hogy János legyen a neve. Táblát kért. És a táblára fölé János. És abban a pillanatban feloldódott a nyelve, és elkezdett beszélni. És az egészet csak azért mondom, mert nem mindegy, hogy mit mondott. Elkezdte Istent dicsérni és magasztalni. Ő érette. A Jézus miatt. Tehát amikor elkezdett hálát adni Istennek, akkor az Úr Jézus Krisztusért adott hálát. Nem volt ő rossz apa, nem gondolom, hogy később is rossz apa lett volna. Nagyon szerette az a kisfiát, a Jánost, és mindent megtett, hogy jó nevelésben részesítse, és ez vitán felül. De mégis inkább Krisztusról beszélt. Mert látta, hogy ő a lényeg. Az ő fia is a Krisztusért kapott értelmet. Nevet adott neki, hogy János, és örvendezett, de sokkal inkább örvendezett, vagy emellett egy lelki örömmel is örvendezett. Hiszen a kettőt nem akarom kijátszani egymással, hiszen a földi öröm és az Isten öröm nem ütközik egymással. A kettő egymás mellett is lehet, csak azért megkülönböztethető. Egyfelől nagyon örvendezett azért, mert megszületett az ő fia. De valami másfajta, nagyon, és ennél sokkal nagyobb öröm született meg az ő szívében. Tudnilik, hogy ez egy fenti öröm, mert a Jézus Krisztus eljön. Ez az adventi öröm volt. Tehát mi is advent 4. vasárnapján adventi örömmel ülünk itt. A karácsony küszöbén, a karácsony előtti időszakban megtelik a szívünk már az adventi örömmel, és őnek is megtelt a szíve egy adventi örömmel, hogy itt van ez a gyermek, és ő lesz a Jézus Krisztusnak az útkészítője, és ő fogja majd bemutatni őt a népnek, ő a keresztelő János, ő fogja Jézust megkeresztelni, vele kezdődik el az üttörténet legnagyobb eseménye, hogy Jézus itt lesz a földön, és majd megváltja az embereket. Látjuk, hogy ez egy fenti öröm, ez egy Istenből való öröm, ez azt jelenti, hogy a Krisztusnak örvendezett, ő ránézett, előre nézett, mert valóban nem sok idő múlva, ezután 6 hónapban, Betlehemben megszületett a világ megváltója, és a proféciák beteljesedtek, akkor a kegyelem vonala izzott, az idő betelt, és pár hónap múlva Betlehemben megszületett a világ megváltója. És mindez egy otthonban történt. A családi fészekben történt. Íme ott volt az Úr, és nagy dolgokat cselekedett ő velük. És mindaz, ami történt, azért volt olyan nagy, és azért volt olyan fontos, mert a Krisztussal volt összefüggésben. És hogyha mi életünk is ő hozzá kapcsolódik, ez a legnagyobbhoz, a legfontosabbhoz, az Isten fiához, aki karácsonykor eljött hozzánk, akkor a mi otthonunk is hasonló lesz ahhoz az otthonhoz, ahol Istent lehet dicsérni és magasztalni. Ha mi is hozzá kapcsolódunk, ha mi életünk is hozzá kötődik, ha mi is ő benne örvendezünk, akkor mi is fontosak leszünk Istennek, kedves emberei leszünk az Istennek, és akkor a mi életünk is értelmet, tartalmat nyer, azért, mert Istenhez tartozunk. És akkor bevon bennünket különös eseményekbe. Igehallgató testvérem, te életedben is nagy dolgok történnek, most adventkor. A te hajlékodban is. A 48 négyzetméteres vekerlei lakásban, jó vagy rossz szomszédokkal körülvéve, de most csukva lesz az ajtó, ez a te otthonod, és ott van Isten. És ennél nincs nagyobb dolog, hogy ott van Isten. Mert amikor a Bibliát olvasod, és a szeretteiddel beszélgetsz Jézus Krisztus Isten dolgairól, akkor nagy dolgok történnek, és téged is bevon ebbe a különleges eseménybe. Téged is meglátogat, téged is meghallgat az imádságodat, magához ölel. És ha valaki a televízión keresztül nézi ezt az Isten tiszteletet, és részesül ezekben az áldásokban, lehet, hogy a nagyon idős vagy, kedves testvérem, lehet, hogy betegséget hordozol, lehet, hogy kudarcok értek, lehet, hogy beteg vagy. De ha Isten fiához tartozik az életed, az Úr Jézushoz, kötődsz, az övé vagy, akkor értelmet nyer az életed. És ez mindnyájunknak szól. Akkor van célunk, akkor van perspektívánk, akkor van jelenünk, és van jövőnk, mert, és ez volt a textusom, és ez a, amit a szívetekre kötött, meglátogatott a naptámadat a magasságból. Egyszer csak az éjszaka elmúlik, és egyre nagyobb és nagyobb lesz a világosság, ami napunk, a Jézus Krisztus, a naptámadat, a magasságból meglátogat minket. És így énekelhetjük válaszul az ígére, az 500. dicséretünk első versét. Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj. Igaz világosság te vagy, kározatra mennünk ne hagyj. Amen. Az 500. dicséretünk első versét énekeljük. Istenünk, mostanáig te szóltál hozzánk az igében, az ige kifejtése közben. Láttad a gondolatainkat, mi zajlott bennünk, mik jutottak eszünkbe, az életünk milyen helyzete került újabb és újabb megvilágításba, és most mi válaszolunk te neked, Urunk. Hadd szólaljon meg a mi lelkünk, segíts, hogy tudjunk hozzá beszélni, hiszen tudjuk, hogy te itt vagy, és ismersz bennünket, de kérünk, hogy ez a beszéd, ami itt elkezdődik, ne szűnjön meg, és ne csak a templomban levő beszélgetés legyen, hanem tudjunk hozzád szólni az életünk különböző helyzeteiben, amikor úton vagyunk, otthon vagyunk, amikor bajban vagyunk, amikor öröm ért bennünket, amikor munkahelyen vagyunk, a mi lelkünk mindig hozzá tud fordulni, és meg tud téged szólítani. Köszönjük, hogy te tőled, te általad, és te reád nézve vannak mindenek a mi életünkben is. Köszönjük, hogy tőled kaptuk az életünket, az észt, az értelmet, a tehetséget, a lehetőségeket, a családot, a körülményeinket. Köszönjük, hogy te reád nézve vannak ezek, hiszen minden azért van, hogy a te dicsőségedet keressük, és neked szolgáljunk, és kérünk, hogy mindenből segíts bennünket, hogy a te közeledben legyünk, és így nyerjen az életünk igazi célt, értelmet, tartalmat, jelent és jövőt. És tedd így tartalmassá számunkra, áldottá a karácsonyt. Kérünk, hogy legyél közöttünk ma délután, és amikor a gyülekezetünk ünnepli a karácsonyt, legyél a gyermekekkel, segíts nekik, hogy azt, amit most megtanultak, azt jól be tudják mutatni. Hallgass meg imádságunkat, hogy Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól adott imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Végezetül az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglal helyet. Örömmel hirdetem és örömmel hívogatok a ma délután 4 órakor kezdődő gyülekezeti karácsonyra. Sokat készültünk erre a találkozóra. Most a gyermekek is majd egy szerepet tanulnak, vagy tanultak, és még most az istentisztelet után a főpróbájukat tartják itt. Őket is meghallgatjuk, és egyéb más számok is lesznek, és szolgálatok. Szeretett vendégséggel, ezért délután 4 órára várjuk a testvéreket, akik elkészítették a süteményt, előtte kérjük, hogy hozzák el. Kérem a férfi testvéreket, hogy most Isten tisztelet után maradjanak itt, és az asztalokat tegyük úgy, hogy délután rendben, hogy délután tudjuk használni őket, azokat. Szentestén, szerdán 5 órakor tartjuk az Isten tiszteletünket. Első és második ünnepen mindkét nap 10 órakor lesz istentisztelet. Mind a két istentisztelet keretében az Úrnak szent asztalát megterítjük. Köszönjük a testvéreknek az adventi adományaikat, amiket a kinti dobozba elhelyeztek. Ezeket több célra használtuk, így a szenior ebédre is, ami egy nagyszerű alkalom volt, a gyermekek megajándékozására is, meg az nemrég tartott gyermek foglalkozásra is, amikor a gyermekek játszottak és különleges adventi kézművességgel foglalkoztak. Köszönjük a testvéreknek, hogy az egyház fenntartó járulékokat behozták erre az esztendőre, aki még elmaradt, kérjük, hogy ezt pótolja. Mint hogy a presbitérium ezt évekkel ezelőtt már kérte, azt kérjük, hogy a fizetésünknek a 2, tehát nem tizedét, hanem 2%-át adjuk az Isten céljaira. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük az 312. dicséretünk utolsó versét. A 312. dicséret 4. versét, majd a himnuszt énekeljük. A 312. dicséret utolsó verse így kezdődik. Ó Jézusom, szegényet kér, vár, epedve hív.